Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Mai rovatunkban egy olyan édesanyát köszönhetek, aki szintén próbatételes és gyereket nevelő szülő. Itt van velem Ömböli Ágnes, az Életfa csoport egyesület vezetője. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia, Dalma, én is nagyon örülök a meghívásnak.
A ti történetetekre lennék elsősorban kíváncsi, hiszen tudom, hogy te is kaptál egy nehéz sorsod, de egyben egy ajándékcsomagot a kislányod Nóri személyében. Mi a ti történetetek?
Hát az én kislányom Nóri 2011. szeptember 30-án született, tehát ő idén lesz 13 éves, néhány hét múlva. És hát az nagyon érdekes, hogy ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de a népmesének, a magyar népmesének a napja szeptember 30-án van, tehát én azt szoktam mondani, hogy a mi mesénk a szeptember 30-án kezdődött a Nóri születésével. Arra számítottam, mint a legtöbb édesanya, hogy lesz egy egészséges kislányom, és akkor minden rendben lesz, és akkor elképzeltem az életünket, hogy hogyan fog alakulni, ahogy cseperedik, akkor egyre több dologba tudom majd őt bevonni. Hát ez nem így lett, ugyanis amikor Nóri már ilyen 3-4 hónapos volt, akkor látszott az, hogy ő nem úgy fejlődik, mint a többi kisbaba, és hát elkezdtük a dévénytornát, vagy a dévényterápiát, amit biztos sokan ismernek esetleg. Hát én nagyon-nagyon reménykedtem, hogy ez egy pici idegrendszeri elmaradás, lemaradás a Nóri esetében. Aztán a Nóri, amikor 6 hónapos volt, akkor eljutottunk neurológiára, és ott a neurológus már mondta, hogy itt komolyabb lemaradás van, komolyabb probléma van, ugyanis a Nóri nem figyelt, úgy, ahogy mondjuk egy 6 hónapos babának figyelnie kellene. Azt érzékelt, hogy esetleg a látásával és a hallásával is probléma van, és hát a mozgásával is egy csomó elmaradás volt. Feszes izomtónusa volt, illetve talán nem is feszes, mert a feszes és a hipoton, a spasztikus és a hipoton így váltakozva jelent meg nála, és hát már be kellett volna induljon egy csomó dolog, ami egy fél éves kisbabánál beindult, de nála ezek a mozgás, nagy mozgások is elmaradtak, és hát onnan indult a kvázi ilyen felderítő műveletünk, hogy mi is történhetett a Nórival. Hát megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Nagyjából 3 évig én és a férjem, a Nóri apukája folyamatosan kerestük azt, hogy mi történhetett a Nórival, hogyan tudunk neki segíteni, hogyan tudjuk ezt az elmaradást behozni. Rengeteg fejlesztésre jártunk, rengetegszer voltunk kórházban, mert különböző szervi problémák is jelentkeztek, főleg ami az emésztést illeti. De sajnos nem igazán igazolódott be semmiféle vizsgálatból az, hogy az ő idegrendszeri lemaradását mi okozza. Aztán amikor ő 9 éves lett, azt hiszem, akkor derült ki. Nagyon sok egyébként genetikai vizsgálatot is csináltattunk, és egy müncheni klinikán derült ki, hogy neki van egy nagyon speciális genetikai mutációja, és ez okozza ezt az idegrendszeri problémát, vagy elmaradást nálam. Tehát gyakorlatilag annyiról van szó, hogy a magzati korban, amikor az idegrendszer elkezd fejlődni, akkor az ő kis idegrendszere nem kapott meg egy speciális fehérjét, egy központi fehérjét, és ezáltal nem úgy fejlődött a központi idegrendszere, mint más babáknak, és hát onnantól kezdve egy elég nagy hátrány alakult ki az ő életében. Úgyhogy nálunk egy genetikai mutáció okozza a Nórinak a helyzetét.
Kezdetektől napjainkig egy picit mesélve, miben változott Nóri állapota, melyek az elért eredmények?
Tehát Nóriról azt kell tudni, tehát hogy valószínűleg te is így gondolod, hogy van mondjuk egy mozgássérült gyerek, vagy egy felnőtt, én azt gondolom, nem a mozgássérültséget, tehát az állapota határozza meg azt az adott személyt, hanem a személyisége. És én inkább jobban szeretek sokszor beszélni az ő személyiségéről, mint a mozgásállapotáról, tehát hogy a kacifántos, mi sokszor a fogyatékkal élőket kacifántosnak nevezik, tehát a kacifántos emberek esetében én azt gondolom, hogy akkor van jelentősége a minősítésnek, amikor arról van szó, hogy hogyan segítsük őket. Mert speciális segítségre van szükségük, nyilván az állapotuknak megfelelően, de elsősorban minden kacifántos ember, fogyatékkal élő, nehezítettséggel élő, én azt gondolom, hogy ember és gyerek, és akkor utána jönnek a jelzők. Hát a Nóri egy nagyon érdekes kislány, ő egy súlyos mozgássérült, de egy hiperaktív gyerek, ő mindent kihoz a testéből, ami létezik, tehát ő olyan 1 éves korában tanult meg forogni, 2,5 éves korában tanult meg felülni, 4 éves korában, amikor karácsony volt, 4 éves kora után kapaszkodva felállt, és utána, miután felállt, ő elkezdett mászni, tehát 6 vagy 7 éves korában. De sokkal máshogy alakul a mozgásfejlődés, sokkal lassabb, mint egy átlagos gyereknél, de van. És most már egyébként nagyon szépen tud mászni, hát segítséggel tud, meg segédeszközökben tud valamennyire, tényleg ezt most nehogy képzeljük el, meg te ezt nagyon jól tudod járni, tehát hogy mindenféle segédeszköz kell hozzá, de ő egy ilyen nagy küzdő típus, nagyon-nagyon szociábilis, nagyon szereti a társaságot, nagyon szereti az embereknek a társaságát, imádja a vizet, imádja a zenét, és hát mint minden, nem tudom, vele egykorú gyerek, nagyon szereti az ilyen rágcsákat, és a milánói egyébként a kedvenc étele. Tehát ő is neki is van egy nagyon karakteres személyisége. Ha a biológiai állapotát nézzük, akkor igen, amit mondtam, súlyos mozgássérült, és értelmileg is érintett. Ő egy nem beszélő kislány. Érdekes az is, hogy iszonyatosan igényli a törődést, és a szeretetet, és a figyelmet. És hát a legnagyobb változás az talán bennünk alakult ki, tehát hogy mi őt maximálisan elfogadjuk, és úgy szeretjük, ahogy van, és a lehető legjobbat szeretnénk neki megadni. Egy súlyos értelmű, egy súlyos mozgássérő gyereknél, ugyebár van egy íve a fejlődésnek, aztán sajnos a kamaszkor, mert nála is már elkezdődött a kamaszkor, az egy visszaesést tud okozni, és hát például sajnos az ő gerince is elment egy irányba, tehát elég súlyos gerincfelülése van. Próbáljuk ezt korrigálni mindenféle eszközzel, de bár szerkezetük azért nyilván nem olyan terhelést kap, és nem úgy van használatban, mint egy átlagos fejlődési gyereknél, tehát hogy ilyen jellegű helyzetek előfordulnak náluk.
Hogyan épül fel egy napotok Nórival?
Hát én egyébként egy szerencsés anyukának gondolom magamat, egy szerencsés kacifántos anyukának gondolom magamat, mert van egy egyesületünk, és az egyesületünk csinálja egy napkozit a súlyosan sérült gyerekeknek, amellett, hogy számtalan egyéb szolgáltatása is van az egyesületnek, de én ebbe a napközibe a Nonót minden nap el tudom vinni, és akkor ő itt van 4 és 4,5 órát körülbelül egy nap, ami nagyon nagy segítség, mert egyébként én nem tudnám őt iskolába vinni. Magyarországon egyébként a súlyosan sérült gyerekek is tankötelesek. Az állam feladata lenne egyébként biztosítani, hogy ők is iskolába járjanak. Nyilván nem, ők nem matematikát tanulna meg földrajzot, hanem mozgásfejlesztés, kognitív fejlesztés, kommunikációfejlesztés és gondozást kapna. De én sajnos ezt nem tudják biztosítani. Annak ellenére, hogy van egy pedagógiai állomány tekintve nagyon jó iskola, de sajnos nem tudja befogadni a súlyosan sérült gyerekeket, és mi az egyesülettel bérlünk egy helyet, és a helyi iskolától kapunk pedagógusokat, és így tudjuk tulajdonképpen megvalósítani azt a szolgáltatást, ami a gyerekeknek jár. Tehát én a Nórit elviszem ide a napközibe, ő nagyon örül, tehát amikor már meglátja, hogy megérkezünk a napközibe, akkor nagyon sokszor ő kúrjongat az autóban, mert hát rengeteg szeretetet és nagyon sok törődést kap. Minden gyerek egyébként, aki ide jár, minden gyerek mellett van egy pedagógus, ami egy iszonyatosan jó arány itt Magyarországon. Tehát nagyon biztonságban vannak a gyerekek, és gyakorlatilag maximális figyelmet kapnak. Tehát ő itt van délelőtt, és én, amíg a Nonó napköziben van, addig én csinálom az anyai teendőimet, a háztartás menedzselem, vagy éppen az egyesület dolgait intézem, és akkor megyek a Nóriért délben, akkor hazaérünk, mert azért soha nem tudunk onnan nagyon könnyen elszakadni, mert szinte az a második vagy a harmadik otthonunk. Hazaérünk mondjuk 1 órára, akkor itthon ebédel a Nonó, és akkor itthon indul a délutáni dolog, azért igyekszünk kimenni vele a levegőre, egy kicsit sétálunk, együtt vagyunk nagyon sokat, tehát hogy imád ő rajtam csimpaszkodni, és hát én élem, tehát ugyanúgy csinálom akkor a dolgokat, amit nekem kell tennem, mint a háztartásban, vagy akár tényleg, ahogy mondtam, az egyesületben. Néha jönnek délután is segítők, akik vigyáznak a Nórira, hogyha nekem éppen el kell mennem, és utána indul az esti rutin, amikor vacsorázunk, fürdés, fogmosás és fekvés, és ő már ezzel tisztában van, tehát tisztában van a napszakukkal, a napi rutinnak a jelentőségével, tehát ahogy a fogmosás megtörtént, ő onnantól kezdve felveszi az alvópúzt és elalszik. Úgyhogy hát nagyjából így néz ki egy napunk.
Az előbb Nóriról mesélve egy mondat nagyon megfogott, mégpedig a maximális elfogadásnak a jelenléte a családban, mégis számodra anyaként és a férjednek együtt akár családként mi vezetett a maximális elfogadásig, és igenis hogyan sikerül a családot egyben tartani, hiszen nagyon sok kocifántos gyerekkel élő családnál azt látjuk, hogy gyakran szétmennek.
Igen, hát itt most nagyon-nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Nagyon gyakran előfordul a családoknál, és nálunk is, most itt rólam van szó, nálam is egy gyászreakció, gyászfolyamat zajlott le. Én erről teljesen őszintén szoktam beszélni, negatív érzés váltott ki belőlem, dühös voltam, szomorú voltam, volt depressziós időszakom is. Én rettentő szürkének és hát nem tudom, kilátástalannak láttam a jövőnket. Én nem nagyon ismertem egyébként fogyatékos embereket, és én el nem tudtam képzelni, hogy hogy lehet egy fogyatékos gyerekkel együtt élni, vagy mi vár ránk egyáltalán, tehát egy nagyon szürke és nagyon sötét jövőt láttam magunk előtt, és hát nyilván küzdöttünk, tehát próbáltuk a fejlesztési lehetőségekkel Nórit felhozni, vagy kutattuk az orvosi dolgokat, amiket említettem, és hát így az évek alatt azért így konvertálódik, tehát az ember elfogadja azt, hogy van egy fejlődési mérték egy gyereknél, ennek vannak korlátai, ezt én nem tudom sietetni, én nem tudom őt megváltoztatni. Van egy csomagja, nyilván a húzott csomag az mindig fejleszthető, de nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége, és hát önmunka. Tehát önismereti munka is kellett hozzá, és az is kellett hozzá, megmondom őszintén, a saját magunkkal tudjunk foglalkozni, tehát hogy nem mindig azon pörögjek, hogy a nonó fejlesztése, a nonó orvosi dolgai, hanem nagyon rettentő nehéz volt, mert nagyon nehéz elszakadni egy gyerek mellől, de hogy egy kicsit elkezdek saját magammal is foglalkozni, egy picit el tudjak otthonról távolodni, nem mindig ebbe a bókus kerékbe pörögjek, és ez nagyon-nagyon sokat segített, hogy elkezdtem keresni a társaimat, elkezdtem a sorstársaimmal felvenni a kapcsolatok, elkezdtünk egy közösséget létrehozni, és én azt gondolom, hogy a mi lelki, vagy szellemi, vagy fizikai jólétünknek az egyik nagyon meghatározó eleme az, hogy nekünk van egy közösségünk, és mi egymást hát így tartjuk szinten. Ebben a közösségben gyakorlatilag mi egymás nagyon szoros barátai is vagyunk, amúgy meg egymás kollégái is vagyunk most már így az egyesületben, tehát én azt gondolom, hogy a közösségnek van egy nagyon-nagyon megtartó ereje, és ez a családokra is kihat. Én nem mondom, hogy itt nincsen válás, de itt az egyesületünkben azért alacsony ez a százalék, és hát azt szokták mondani, illetve egy könyvben olvastam, hogy az ilyen nehézségek azok nagyon sokszor, hát vagy ragasztóként működnek egy kapcsolatban, vagy szétválasztó elemként, és hát sok családban azért nem feltétlenül szétválasztó elemként, hanem ragasztó elemként működik. Tehát, hogy egy édesapa, vagy néha, bár egy édesanyja hagyja ott a családot, de felfogja azt, hogy a társa gyakorlatilag képtelen boldogulni egyedül, és ezt szívja magát, ő is saját magával foglalkozik, akkor talán saját magukat is dolgozni.
Önök Önbelágit hallották, én Máté Dalma vagyok, várom Önöket jövő héten is.